Nagyon kedves hallgatóság, teljesen meg vagyok hatva, hogy ennyien összegyűltek, úgyhogy majdnem olyan beszédképtelenség határon vagyok, de azért nem egészen. Először is ugye most nagyon különböző dolgok történnek, eddig angolul beszéltek, én most magyarul fogok beszélni. Eddig arról volt szó, hogy merre megy a világ és Európa. Én arról szeretnék beszélni, hogy merre megy Magyarország. Ezt úgy tudom megmondani, hogy egy nagyon konkrét kérdést választok ki, azt a bizonyos adózást. És eddig arról volt szó, hogy mondjuk engem, vagy bizonyos öregeket ünneplünk. Tulajdonképpen ez a beszéd szinte egy sokkal-sokkal előzőbb generáció Széchenyi István emlékét akarja ünnepelni. Én azt gondolom, hogy ez egy méltó, hogy mondjam, számára talán meglepő, de számunkra nagyon fontos, hogy a saját múltunkat valahogy folyton itt tartsuk és emlékezzünk, hogy hol voltunk és hova jutottunk. Ki kell találnom, hogy tudok én ebben haladni. Tehát az első kérdés az, hogy egyáltalán miért az adózásról. Most nem tudom, megzavarom-e a tolmácsokat, vagy sem, mert úgy csinálta meg a táblákat, hogy az egyik fele angol, a másik fele magyar, tehát képbe tud lenni mindenki, de természetesen magyarul beszélek, és igyekszem nagyon rövidíteni. Tehát, hogy miért választottam az adózás, mint annak a konkrét példáját, hogy mi történik Európa és Magyarország között, ez majd a továbbiakban ki fog derülni, de az, hogy az adózás egy sokkal fontosabb kérdés annál, mint amennyi gondolatot egyáltalán szánunk rá a közbeszédben, az teljesen biztos. Az is biztos, hogyha Európa fenn akarja tartani Európa szellemét és azt a bizonyos modellt, akkor adózásra szükség van. Az, hogy az adózás ezerféle minden országban más, ez teljesen világos, mindenütt teljesen másképp indultak, más adók voltak, közeledtek egymáshoz, és valahol Nyugat-Európában a II. Világháború végére eljutottak oda, hogy mégis van valami közös abban, amit aztán úgy hívtak, hogy jóléti állam, vagy szociális állam, ehhez valamilyen közös, tehát a forrásokat is valamilyen szinten eltérő, de mégiscsak magas szinten be kell gyűjteni, és itt valamilyen megállapodás született, aminek Magyarország 2000 után vagy része volt, vagy nem volt része. Minden esetre az adó egy nagyon érdekes példája annak, hogy milyen pontosan lehet rajta követni azt, hogy az Európai Unióban lévő országok mennyire konvergálnak, mennyire divergálnak. Magyarország nagyon nehezen jutott el ahhoz, hogy ugye Magyarország és Európa között, hol 200, hol 300, hol fényévnyi, hol akármennyi távolság volt, mindig nehezen jutottunk előbbre. Amikor az aranybulla 1222-ben kimondta a teljes nemesi adómentességet, akkor ez nem volt akkora csoda, bár nem tudom, angol kollégáim bizonyára erre a néhány száz évre emlékeznek, például Angliában sose volt nemesi adómentesség. Majd mondják utána nekem, hogy ez igaz vagy nem igaz. Nagyon sok országban volt, de messzire nem ennyire általános, és messzire nem ennyire megerősített. Ugye imádandó mondatok voltak, mert hiszen örökké vitatták, hát akiket később a Martinovicsok lefejeztek a vérhalomtéren, vagy a vérmezőtéren, az egész kör már nagyon régóta vitatta, Rákóczi vitatta, II. József vitatta ezt a nemesi adómentességet, és akkor 1741-ben hoztak egy olyan törvényt, amiben az a gyönyörű mondat van, hogy a nemeseknek bármi cím alatti adóztatása még csak országos tanácskozás tárgya se lehet. Tehát a dolog le van véve napirendről. A további vitákról beszélni fogok, de a tény az, hogy ezután, tehát a magyar liberalizmus egyik fontos eredménye, hogy végül is 1848-ban megszűnt a nemesi adómentesség. Ez most csak a külföldieknek szól, mert a magyarok körülbelül tudják, hogy ki volt Széchenyi, de amennyire én látom ezt a külföldi világot, egy ennyire sokszínű, sok életű és az országára ilyen mértékkel 100 év múltán is, 150 év múltán is hatással lévő ember nem nagyon sok volt. Tehát a külföldiek itt vannak Pesten, ugye az első, amit láttak, a Lánchíd és az Akadémia, kicsinálta Széchenyi. És akkor megyünk tovább, és akkor kiderül, hogy az utakat, a hidakat, az ipart, az ezt, az azt, az amaszt, hogy mi minden kötődik itt Széchenyi nevéhez, munkájához, a kőzhajózásról, a Balatonhajózásról, a Duna, a Vaskaputól, és így tovább. És hogy mondjam, amikor nekem ezt ugye azért kellett végigolvasnom, mert az idén a Széchenyi emlékbeszédet tartottam, legnagyobb örömömre ez volt a legszebb munkám évek óta. És akkor döbbenten láttam, hogy igen, ellovag. Mi, ugye repülő és vonat nem annyira voltak, vonat azért van, mert ő meglátta az első angol vonatokat, és addig gyalogolt, amíg Magyarországon is lettek vonatok. De fölült a lova hátára, elment a Vaskapuhoz, ott tárgyalt a török szultánnal, az ezzel, az az. Szóval, hogy mondjam, benne volt, körömködik, benne volt ezekbe a művekbe, és hát írta azokat az elméleti munkákat az adóról, a hitelről, a hitelvilág stádiumot, amiről Arany Jánosnak, aki nem szokott túlozni, azt írta, hogy ezek nem emberkézzel írott piramídok. Szóval itt egy tudós, elme, fantasztikus, kreatív és exaltált alak van, akit ha már egyszer megismertem, szeretnék önökkel egy icipicit megosztani. Tehát hogy is kezdődött ez a dolog? Mondom, kezdődött már bőven Martinovicsék előtt, akkor a magyar liberalizmus ugye ilyen álhalál állapotba került a bosszú után, egészen 1820-30-ig, de ott a fű alatt folytak tovább a munkák, és az egyik fő téma az valóban a nemesi adómentesség volt, ami ugye Széchenynek az egyik bája az, hogy sok élete volt, az egyik volt a magánélete, ahol sok-sok ezer oldal adót írt, Döblin kivételével nincs olyan nap, ahol ne lenne a naplóbejegyzés, és ezek sok ezer oldalak. Azon kívül írt naponta, gondolom, 2-3 tucatnyi levelet, azok szintén mind megvannak, tehát ez a magánélet, és akkor ott vannak a sok-sok ezer oldal nyilvános könyv. Na most a liberalizmus, mondom, teljesen néma volt, csak a nemesek leveleztek egymással, tehát teljes titok volt minden. Széchenyi a naplójába 1820 körül kezd majd írni, arról ezt majd felidézem, és aztán a vezető, egyik vezető szelleme lett ennek az adómentesség, a nemesek adómentessége elleni harcnak. És itt csak megmagyarázom, hogy azért idézem fel, mert egyrészt aktuálisnak tartom, másrészt rendkívül szeretek foglalkozni vele. Az aktualitását ugye azt nem kell aláhúznom, nekünk van Széchenyi tervünk, van Széchenyi kártyánk, alig van már olyan intézményünk, ami ne Széchenyiről lenne elnevezve, és majd itten látják, hogy mit is gondolt volna erről Széchenyi. A sikerekről azt gondolta, amit itt látnak, igaz, hogy ez már 1844-es, de korábban is ugyanezeket találjuk. Mi magyarok, Ma nem csak elsők nem vagyunk semmiben is, hanem még középsők sem, de mindenben egyenesen azon népek leghátul sorában állunk, melyek a civilizáltak közt igényelnek foglalni helyt. Kollégáim tudják, hogy csináltunk 27-28 országról grafikonokat, és igen, ottan a 25-26. Helyeken voltunk mindenben, ami szegénységre, gyerekekre, egyenlőtlenségre, stb. Vonatkozik. Szóval nem olyan kevéssé aktuálisak ezek a közel 200 éves szavak. Széchenynek a központi kérdés a gazdaságnál a hitel volt, de nagyon-nagyon hamar realizálta, hogy itt adókérdésről van szó, és az adóról tulajdonképpen többet realizált, mint amit ma végig gondolni vagyunk képesek. Egy kivétellel, amit most az Adrian Sinfieldnek mondok, miközben itt bókláztam erre készülve a weben, találtam a skot függetleneknek egy adótervét, amiben most már körülbelül minden benne van, amit én egy adótervbe el tudok képzelni, egy rendkívül érdekes adóterv. A több ilyen adótervek nem ennyire társadalmi léptékűek. Mindenesetre Széchenyi tudta, hogy az adó ez egy társadalmi egyesítő, és olyasmiket bír mondani, hogy a Egyetlen egy nemzet sincs, amely ezen nagy egyesítő nélkül felbírta volna küzdeni magát a civilizált szabad nemzetek sorába. Csak halkan jegyzem meg, hogy a civilizáció az elég fontos volt számára. Nagyon sokszor elmondta, hogy ebben az országban csekély a közértelmesség, és ezt csak így lehet változtatni. Na most ugye ezt az egész adóvita lényegében a mögöttes történelmi alapelem az volt, hogy volt egy ismét évszázados vita arról, több évszázados, hogy változtathatók-e egyáltalán a törvények, és főleg a sarkalatos vagy alkotmányos törvények, vagy nem változtathatók. És ott voltak a maradiak, tehát a régi mellett lévők és a támadók, vagy progresszívek. Na most ezt az egész vitát Széchenyi borzasztó jól ismerte, de ezt summázza, amikor a naplójába tesz egy bejegyzést, akkor tulajdonképpen azt summázza, hogy mit is akarnak, akik a régi törvényeket változtatni akarják, és akik nem akarják változtatni, mi is a veleje ennek a dolognak, és itt írja azt, hogy a támadó azt akarja, hogy a magyar nemes ember adózzék, fizessen, minden további terhet a parasztokkal egyenlően viseljen. Addig ugyanis csak és kizárólag a szegények a mizera plebsz fizetett. A védekező semmit sem akar fizetni, semmit sem adni, semmit sem akar teljesíteni. Tehát ezt a 2,5 évszázados vitát bele tudta sűríteni az adóba. Na most az egész konkrét adóvita azzal kezdődött, hogy Széchenynek volt egy álma 1821-ben arról, hogy legyen egy lánchíd. És rögtön hozzátett, hogy persze a lánchíd az egy olyan híd, ahol mindenki fizet. El nem tudják képzelni, hogy mennyi vita volt itt, hogy igen, de aki kormánytisztviselő, az is fizessene. És eldöntötték, hogy még az is fizessen, aki kormánytisztviselő. És aztán 15 év eltelt, és 15 év után törvény lett, elfogadta, akkor még a lánchíd éppen csak, hogy tárgyalt a Clarkokkal, még nem kezdődött el. Eldöntötték, hogy legyen lánchíd, és legyen rajta hitpénz, és mindenki fizessen. És akkor megint csak a naplóba találjuk ezt a gyönyörű szép bejegyzést, hogy nekem egy másokhoz képest igen felvilágosodott úriember, csak újabb időben azt mondta, inkább várok 3 napig Pesten, vagy jeget törve csónakozom Budára, hogy sem én bámot fizessek a hídon, ha bár fényes acélból lenne is az. Úgyhogy ez azért itt jól meg volt építve ez a... Ezek már, hogy mondjam, itt már aztán a nem is annyira a három piramisban, hanem később, majdnem egy 10 évvel később visszatér az egész adókérdés az 1840-es években, és akkor már sokkal konkrétebben foglalkozik ezzel, hogy milyen summa lenne jó, hogy kéne azt elosztani, milyen kulcs szerint kellene fizetni, tehát rátér a konkrét kérdésekre. És ez konkrét kérdések közben, ezt biztos, hogy nem lehet követni. A konkrét kérdések egyik az a kétgaras adó, amikor azt javasolja, hogy holdanként mindenki fizessen 2 garast. Na most itt kezdődik a gondolkodás, hogy igen, holdanként 2 garas, hát az egyenes adó, mert akinek 10 holdja van, az 10x2, akinek 1000, az 1002. De akkor ő azt mondja, hogy nem, ez kérem szépen csak a legnagyobb általánosságban van értve, és itt hosszú részek vannak, amiket sajnos nem tudtam kivenni és elolvastatni, hogy mi a jó, meg mi a rossz föld, és mit kell abban csinálni. De azért egy rövid rész itt is van. Átadjánosságban van értve, mi szerint például közel a jó vásárhoz fekvő legjobb búzaföldre 4, sőt, 6 garas is volna rovandó. A jobbágyi telkettül holdonként 1 garas, sőt, még ennél is kevesebb volna fizetendő. Ugye itt már evidensen benne vagyunk a progresszív adóban. Ezt nagyon sokszor elmondja, és közben elmond valamit, amiről azt hiszem nem csináltam szlájdot, hogy az általánosságban, vagy a szimbólum kedvéért a legszegényebbek is fizessenek egy icipici adót, csak látszólag, csak képletesen, csak azért, hogy az együttartozást jellemezzük, ami azt hiszem egy nagyon fontos gondolat, hogy legyen természetesen, legyen adómentesség és alacsony adó, de valami képle, az összetartozás valamilyen képletes jelét fizesse mindenki. Nem buta ötlet, és sokszor találkozta vele azóta is. Ugyanakkor egy másik alapötlet, ami viszont Adam Smith óta benne van az egész adóköztudatban, az az, hogy aki a, mondjuk ma úgy, hogy a létminimum, most ne beszéljük meg, hogy most éppen melyik magyar létminimum, aki szegény, az ne fizessen adót, kivéve ezt a pici szimbolikusat, mert annak semmi értelme, hogy elvegyem tőle adóba, amiből megélhetne, aztán vagy visszaadom neki segélybe, vagy nem, de a dolognak semmi értelme. És ezt is gyönyörűen mondja el, egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy szebben, mint Smith, mert Smith még csak célozgat arra, hogy a szükségleteket ki kell tudni fizetni, és hogy most éppen Angliában szükségesé vált a bőrcipő, de ezt a mondatot, amit Széchenyinél találtam, nála még nem találtam meg. Én távolról sem követelem, hogy a haza tág terén bárki is vérünk fenntartása és felemelése véget az adó miatt fázzék, éhezzék, vagy testének természete efféle csorbát szenvedjen. Tehát a szegények ne adózzanak. Hát aztán telt múlt az idő, azt gondolom, hogy ezek az alapelvek, amiket itt elmondtam, még egy kicsit bővíthetném őket, ha még az a 3-4 óra itt lenne, nagyon szépen le vannak fektetve azok az elvek, amelyekre egy tisztességes adórendszer épülhet. És aztán telt múlt az idő, és jött a 20. század, és jöttek a svéd példa, és jött a második világháború. A második világháború után lényegében, nem teljes békében, de mégiscsak többé-kevésbé összerendeződött, hogy mégis milyen fajta állam kellene, és annak mi lenne a dolga. Hát az állam hagyományos funkciói mindenütt megmaradtak, az igazgatás, rend, védelem, stb., ahol a 19. század 40-es éveitől, és aztán felgyorsultan a második világháború után nagyon lényeges változások történtek, az egy többé-kevésbé nem teljes, de mégis létező közmegegyezés arról, hogy mire kell, miért kell az államnak adót szedni. Természetesen az a közmegegyezés sose terjedt ki a neoliberálisok elég jelentős tömegére, de a liberális Európában, hát vagy 90, de minden esetre jelentős többséget tudott szerezni. És máig is ez az érvényes alapja az európai szociális modellnek, amiről itt ez a konferencia szól. Tehát arról van szó, hogy itt közmegegyezés van többé-kevésbé abban, nagyon sokszor a választópolgárok mindenféle részvételével, hogy jóléti rendszerek kellenek, ahol a szükségletek megfelelő szintű kielégítéséről van szó. És most ugye mindig elragad a hív, hadd mondjam azt, hogy amikor a Központi Statisztikai Hivatalt megvádolják, hogy magas a létminimum, mert 2800 kalória az sok, és leviszik a napi kalória szükségletet 1800 kalóriára, ami az ember életben maradásához szükséges anyagcsere szükséglet, akkor azt gondolom, hogy a Statisztikai Hivatal nem olvasta el se Smith, se az európai dokumentumokat, hogy mi az, hogy adekvát szükségletkielégítés, abban nincs benne az, hogy egy gyerek ne játszon. A másik dolog, amiben körülbelül konszenzus van, az az egyenlőtlenségek csökkentés. De ugye Piketty könyvéből is tudjuk, meg nagyon sok mindenről, hogy ha az egyenlőtlenségeket nem állítják meg, akkor rohamosan nőni fognak. Az adórendszer segítségével is lehet itt valamit tenni. Konszenzus van abban is, hogy az adó olyan intézményeket fizessen, amelyek beruházást jelentenek a jövőbe, foglalkoztatásba és így tovább. A környezetet kockázatokkal szemben is a fenntarthatóság is napirenden legyen. Egy érdekes kérdés, ugye használják az adót arra is, hogy befolyásolják az embert, adókedvezményt kapsz, ha korszerűsíted az ablakaidat, adókedvezményt kapsz, ha adományt adsz valakinek, vagy országtól függően. Az, hogy Magyarország mire használja azokat az adókedvezményeket, amelyek ellen egyébként világszerte küzdelem van, mert mindig ellenkeznek minden adóérvel, ezek a magatartás befolyásoló kedvezmények, mint úgy is tudják, de talán még majd egy pár szóval el is mondom, tökéletesen ellentétesek avval, amit Európa adókedvezményként szokott egyáltalán elfogadni. És az utolsó elég fontos, és a válságban, a mostani válságban sem túl rosszul működő eleme az adórendszernek, a progresszív adórendszernek, az, hogy gazdasági stabilizátor, mert hiszen a magas jövedelmeknél automatikusan csökken az adó, ettől automatikusan növekszik a fogyasztás, ezt a gazdasági stabilizátorságot a progresszió biztosítja. Na most itt jön egy tábla, amihez megint a két ilyen táblán van, ezekhez megint egyenként úgy kellene másfél óra, hogy elmondjam, hogy mi van bennük, és ezért csak jelzem, hogy megpróbáltam exakt, lehet hallani, mit mondok? Megpróbáltam exaktá tenni egy új adójelentések, európai országonkénti adójelentések alapján, hogy ez a bizonyos Európához közeledés vagy távolodás ilyen számokkal mennyire mutatható be, mi történik nyugaton, mi történik keleten, mi történik Magyarországon, ez a, és az EU28-ban együtt. Itt a legegyszerűbb adat, amivel dolgozom, az, hogy hány darab ország van a 18 régi EU ország között, ahol az állami bevétel, amiben adó és minden más is van, nagyobb, mint a GDP 40%-a. Azért még ma is, pontosabban ezek az adatok nem csökkentek, minden tévhit ellenére gyakorlatilag 20 éve picit hullámoznak és majdnem változatlanok. A 17-ből 9 országban több mint 40% az elvonás, keleten nulla, ergo Magyarországon is nulla. Hány helyen van progresszív adó? A progresszív adó nélküliséget a 17 régi tagország nem tudja elképzelni. 1990 után a keleti országok el tudták képzelni, elindult a ragály először a balti államokban, ki tudja miért, aztán fokozatosan csatlakoztak a többiek. Szlovákia volt ebben a régióban az első, aki csatlakozott, aki viszont 3 évvel ezelőtt rájött, hogy ez így mégse jó, és visszaállt. Magyarország szokás szerint akkor csatlakozott, amikor már a többiek azon gondolkoznak, hogy inkább visszamennének, de még nem mentek vissza. Tehát itt a 11-ből összesen 4 ország van, ahol van progresszív adó, ezekből tisztességes módon Szlovéniában is Lengyelország nagyon-nagyon sok vita után még mindig tartotta magát, de a 11-ből 4 van. Az is érdekes, kevésbé érdekes, erről nem beszélnék sokat, hogy mennyi az adósávok száma, mert folyton azt mondják, hogy egyszerűbb, ha kevesebb. A valóság az, hogy nem a mai technikák mellett ez tök mindegy, de egyetlen adósáv persze csak ott van, ahol mi vagyunk, a lapos adónál, az egykulcsos adónál. A többieknél azért általában a 17-ből 16-nál nagyobb, mint 3, az íreknél van, ahol 2. És hadd tegyem hozzá, hogy itt nem is 17-nek, hanem 16-nak kéne lenni, mert Monakóban egyáltalán semmilyen adó nincs, ott a kaszinó, a kaszinót főleg a külföldiek úgy meg tömik pénzzel, hogy nekik már adó nem köl. És utána tértem rá a SZIA-ra, a személyi jövedelem adóra, ami szintén mutat bizonyos sajátosságokat. Maga az, hogy mennyi osztály van, az is erről szól. De az a szegénység, amiről beszéltem, hogy a szegény ne adózzon, hogy az mennyire van jelen a nyugati kultúrába, és mennyire van jelen a keleti kultúrába. És itt teljesen döbbenten láttam, hogy a 17 ország között, igaz, hogy nem annyira új, de van egy ország, Görögország, ahol ma már nincs ez a bizonyos basic allowance, magyarul is meg ez az adómentes első kulcs, és a keleti országok között pedig megvan, és most már nem lesz nagyon nehéz kitalálni, hogy melyik az. Tehát egyszerűen nincs szó arról. Az egy teljesen más kérdés, hogy a gyerekes családok ma már mindent levonhatnak, és még TB-t se kell fizetniük, de azért számítsák ki, hogy ez mennyi levonás, és hogy viszonyul a minimumbérhez, mert ugye ez gyereken, ha egy vagy két gyerek van, akkor gyerekenként 10 vagy 20 ezer forint, kicsit messze van a létminimumtól, ha már 3 gyerek van, akkor 99 000 forint, amit viszont senki nem tud levonni, csak ha van 660 000 forintja. Úgyhogy ez egy nagyon jól megcsinált darab. És abban is egy kicsit különbözünk, ugye a forgalmi adó az elég hagyományosan, közismerten inkább egyenlétlenség növelő, mint csökkentő ezer okból. Végignéztem, hogy mennyi a VAT arány és a személyi jövedelem arány országonként. A skandináv országokban mondjuk 2-szer annyi a személyi jövedelem, mint a beszedett VAT. Magyarországon természetesen több a VAT, mint a személyi jövedelem adó, de ezzel együtt mi vagyunk az az ország, ahol a legmagasabb, nem Európában, az egész világon a VAT, és deklarált kormányzati szándék, hogy a fogyasztási adók terhére csökkentsék megcsináltam angolul is, meg magyarul is ezeket a táblákat, ha nem fértek rá egy helyre. Itt nagyon kevés dologról szeretnék beszélni, mert ez már nagyon messze visz minket, hogy egyáltalán hogy valósultak meg azok az államcélok, amelyek az adón keresztül is érvényesítendők. És itt egy kicsit kitérek arra, ami általában jellemző, de ami tulajdonképpen nem tartozik, csak a tárgyam keretéhez tartozik, hogy miközben az EU-ban, hát ugye nem csak megmaradtak a demokratikus keretek, hanem nagyon kifejezett törekvéseket látok decentralizációra. Nagyon következetes törekvéseket látok arra, hogy a lokalitásokat és a kisközösségeket erősítsék, majd angol barátaimat, vagy angolul beszélő barátaimat alkalmasint megkérdezem, hogy jól láttam én ezt, de nagyon sok irodalmat erről átnéztem. Az is igaz viszont, hogy ez az Amerikából kiinduló állam jelleg változás, hogy az állam nem segítő, beruházó, felemelő és így tovább, hanem elsősorban büntető, ez Magyarországon is nagyon erősen itt van, miközben az előbb említett decentralizáló és egyéb tendenciák tökéletesen a visszájukra fordultak, olyan mértékben, ami nem hiszem, hogy nem csak a magyarok számára nem érthető. Tehát itt az önkormányzatok hullámvasútja, a civil társadalom hullámvasútja, nem érdemes most ezzel foglalkoznunk, mert mindannyian tudjuk, hogy történik az, hogy iskolákat vagy az állam vesz át, vagy átad, vagy a szolgálatokat csak egyháznak adja át, miközben, bocsánat, ez is egy ilyen furcsa dolog, ugye a Cameron most elmondta, hogy mi a keresztény Európához tartozunk. Nem tudom, hogy akik Angliából jöttek, azok látták a tegnapi sajtót, hogy a tudósok tömege és közemberek tömege tiltakozott, hogy ne tessék vallás alá rendelni az államot. Összefoglalásként az adóról. Közeledik a vége az előadásnak. Ezt tudtam erről összefoglalni, hogy Magyarország azon két európai ország egyike, ahol a létminimum is adózik. Hogy Magyarország az egyetlen olyan ország, ugye beszéltem arról, hogy vannak adókedvezmények. Más országokban a Sinfield Edirne az egyik azoknak, akik folyton azt mondják, hogy ezek az adókedvezmények többnyire félrehordanak, minél kevesebb legyen belőlük, de azért valamennyi mindig van. Magyarországon a legnagyobb megszüntették az adókedvezményt munkába járásra, megszüntették arra, hogy olyan eszközök, amikkel pénzt szerzek, az adómentes legyen, mindent megszüntettek, maradt a legfontosabb adókedvezmény a gyerekeseké, amiről már beszéltem, de ez, ahol van ilyen, az ott úgy van, az úgy van, hogy degresszív. Tehát elkezd viszonylag magasan az adókedvezmény, a gyerek elkezdődik magasan, aztán csökken, és a végén már nincs. Mi fordítva csináljuk. És hát a legmagasabb a VAT, amiről már beszéltem. Most, hogyha a konvergencia közelítést nézzük, akkor én azt gondolom, hogy ki lehet azt mondani, hogy Magyarország kivételes, excepcionalista, hát ezt már sok-sok módon deklarálta sok-sok mindenki, nem idéztem erről az ismert miniszterelnöki mondásokat, De én azt gondolom, hogy ez veszélyes, veszélyes Magyarország jelenére is, és jövőre is. Zseni. De ugyanígy veszélyes az euró is több szempontból is az. Látjuk, hogy ragályos, látjuk, hogy Lengyelország aláesett a ragálynak, Dél aláesett, és nyugat felé is bátorítást adunk. Hát az EU szemöldökét nem vonja össze. Igény, nálunk Magyarországon ezt úgy fogalmazták meg, hogy igény van antiszemitizmusra, cigányellenességre, idegenellenességre. Úgy tűnik, külföldön is van ilyen igény, és mi példát mutatunk arra, hogy ezt meg is lehet csinálni, meg még el is lehet fogadtatni. Úgyhogy ebből a szempontból ez veszélyes. És hát nagyon, hogyha az EU tényleg együtt akar maradni, és konvergencia akar lenni, akkor ez egy nagyon veszélyes helyzet. És hát befejezésül Széchenyivel búcsúzom. Ez az írás az öngyilkossága előtt nem sokkal készült, amikor nagyon későn jelent meg. Ez már a diszharmóniában van. Felolvasom, és angolul el lehet olvasni. Népek kormányaikkal való diszharmóniáját harmóniába hozni mindig nehéz, még akkor is, ha a vezetők és a vezetettek, amennyire lehet, világosan látnak. Ha azonban a népek rövidlátással vannak megverve, a hatalmon lévők pedig egyenesen vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, és ilyenkor dönt a véletlen, a világszellem, a magasabb fény, a fátum, az Isten. Köszönöm a figyelmet!